nagyon ambivalens és nehéz kérdést fogunk tárgyalni Gál Péter atya teológiai tanár segítségével, hiszen annyira a bőrünkön érezzük és érzi a család és minden kis közösség a szektáknak a problematikáját. Szóval ez a veszélyeztetettségek közé tartozik, ezért hoztuk ide, mert nagyon sok kérdés fut be ezzel kapcsolatosan a titkárságra is, és mindannyian a bőrünkön érezzük. Gál Péter atya a pécsi teológián tanít patrisztikát, tehát valami atyasággal kapcsolatban van, de azért azt gondolom, hogy sokféle tapasztalat van a háttérben, ami miatt őt kérhettük, mint lelkipásztor, mint a megújulási mozgalmaknak egyik szakértője, kértük fel őt erre az előadásra.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A tavasz folyamán leült velem egy gimnazista, pécsi 16 éves lány beszélgetni, mert az apukája rákényszerítette erre a beszélgetésre, és a beszélgetésnek a folyamán sok minden kiderült róla, egyre készségesebb lett a tartózkodása után. Megtudtam, hogy kitűnő tanuló, és hasonló dolgokat is. Megtudtam, hogy ezt a jó iskolai eredménysorozatot ezt minek köszönheti. Hát a Dianetika módszerének köszönheti, amellyel ő a Szientológia egyházának a keretében ismerkedett meg, auditálták őt is, tehát egy lélektani segítő módszerrel vizsgálták és segítették a megvilágosodás, a clear állapot, a tiszta, világos, tökéletes állapot felé eljutni, és azóta nincsenek balsikerei a tanulásban. Megtudtam már előzőleg természetesen a kétségbeesett édesapától, hogy hát ez egy elvált családnak egyetlen leánya, most egy új apukánál az anyukájával lakik, és a beszélgetés közben olyan érdekességek is elhangzottak az egyik kérdésemre például, amely így szólt, hogy vannak-e különleges képességeid? Hát erről nem szívesen beszélek, de hát mégis. Hát volt, amikor leállítottam az esőt, és elküldtem a vihart. Ezt halálosan komolyan mondta az intelligens, jó tanuló középiskolai tanuló lány, és további kérdéseimre, hogy hogy csinálható ez, azért már nem akart válaszolni. Volt egy biztos érzés a többé-kevésbé faggatózó, vagy pedig lazább beszélgetésünk közben, amikor éreztem azt a csúszkáló pontot, de határozott vonalat, amitől ő nem túl közlékeny, hogy így mondjam. Amitől kezdve már nem beszél részletekről. Nagyon boldog ebben a vallásinak nevezett csoportban, amelynek vezetői közé tartoznak a szülei. Édesapját, és ez a sok kérdés, így kicsit körkép az ő esete, már is számunkra, amiből kiindulhatunk. Édesapját, akitől nem tudtam meg, hogy most ki akart jobban válni, ő-e vagy az anyuka, valószínűleg az anyuka, és utána került be a Szientológia egyházába. Tudja, hogy az apja magát kereszténynek tartja, ő azonban ezt a saját édesapját mélységesen elítéli és leértékeli, és azt magyarázta nekem, hogy ha ez a kereszténység, akkor, amit az apján látott eddig, akkor nem kér belőle, és természetesen érződött az egész mögött az a egészségesnek is fölfogható és nagyon természetes serdülőkori rázadás, amiből sok megnyilvánulása levezethető volt. Befutott a búcsú napján, augusztus 20-án a faluba kocsival egy kedves régi barátunk, itt-ott fölbukkant több közösségben is, később feleségével. Mindig ott volt a jól ismert pécsi összközösségi ifjúsági misén, az utolsó keddi pálos misén, és ott is mindig egy-két szót váltottunk, és majdnem sírva egy pár percet kért tőlem, és elmondta, hogy általam is távolról ismert felesége már beadta a vállópert, de egyéb pereket is ő ellene, azzal vádolva, hogy zaklatja őt, és befolyásolja őt, és elmondta, hogy ez a kedves feleség, akivel egyházi házasságot kötöttek, és egy kislányuk, azt hiszem 3 évesként növekszik, a Jim Sandersnek az egyházába került, akik Krisztus szeretetének az egyháza címén, ha jól emlékszem, mennek most újabban az utóbbi 2 évben. És mióta hozzájuk jár, azóta elvadult tőle, a dolgok egyre jobban elmérgesedtek, és halan is akar róla. Természetesen az, hogy szokott ilyenkor lenni, a kislányt magával vitte, elköltözött, beleegyezése nélkül, beadta a vállópert, és mindenféle bírósági támadásokat készít még elő a jámbor és meglepett férj ellen, csak hogy semmilyen fajta kapcsolat vagy számonkérés ne legyen lehetséges többé ő feléje, a távozó feleség felé. Ez az utóbbi csoport a Jim Sandersnek a közössége, nagyon sokak által ismert, akik például a karizmatikus megújulásban ismerősek, és ott vannak, mert Jim Sanders egyszál maga ugyan megérkezett egy szép napon Amerikából, és azzal döbbentette meg az amúgy is a sok csodára már igencsak beállított közösségeket és tömegeket, hogy ugye kézrátétellel, ilyen léleknyugvást előidézve, amikor eldőlnek az emberek sorban, és rövid kézrátétel után már is eldőlnek, gyógyít és csodákat tesz. Aztán közösséget toborzott, magyar feleséget vett, és egy nagyon határozott gyógyító, állítólagosan karizmatikus csoportnak, de protestáns alapú csoportnak a vezetője, és nem kisebb beavatottja van, én így mondom, mint a Sükösdi Marika, aki egy szép napon a Kalocsai Egyházmegye területén ugye szintén gyógyítás adományával tűnt ki, és utána egy közösséget alapított, akik figyelik az ő állítólagos Jézus szenvedéseit átélő, különösen első pénteki elragadtatásait, és újságok, könyvek jelennek meg körülötte. Ettől a Jim Sanderstől kapta az úgynevezett kenetet, tehát azt a képességet állítólagosan Szentlélek Istentől, amellyel egyrészt bizonyos dolgokba bepillant, másrészt a lelkekbe lát, illetve gyógyító szolgálatot végzett jó darabig. Ennek a férnek, ennek a srácnak a szenvedése még jobban megvilágította nekem azt a Jim Sandersi jelenséget, amely egyszer fémjelezte számomra magát azzal, hogy egy újságban, egy interjúban elmondta, hogy az az energia, amivel ő gyógyít, mint protestáns karizmatikus, az ugyanaz, amivel az agykontrollosok is távolból előidézhetnek különleges dolgokat, gyógyulásokat, és amivel a reikisek gyógyítanak, az szintén hasonló, tehát ugyanabba a körbe tartozik. És ez az, amit én akkor az én szokásom szerint egy kis bizalmatlansággal fogadtam, és így tulajdonképpen egy ilyen egyetemes gyógyító energiáról kezdett ő is ott tanításba az újságlapjain. Sok-sok újságcikk közül az egyik egy régebbi nők lapjából, egy búcsúlevél részletei. Lehet, hogy váratlanul ért benneteket már anyu és a nagymama, hogy eltávozom ebből az anyagi világból, de már semmi értelme, hogy itt maradjak, kiért, miért kellene. Az egyetlen dolog, ami éltetett, azok a bakták voltak, és az, hogy Krisnát szolgálhatom. Csak akkor voltam boldog, ha a baktákkal voltam, vagy levelet kaptam tőlük. Ők a világon a legcsodálatosabb lények, mert mindenkinek megpróbálják átadni az élet igazi értékét. és mégis a gyarló emberek őket bántják, holott tálcán kínálják a felszabadulást. Az X a leggonoszabb, legmocskosabb ember, akivel valaha is találkoztam. A sátánnal szövetkezik, és csak arra törekedett 3 éven keresztül, hogy engem idegileg tönkre tegyen. Amikor ez már majdnem sikerült is, neki jöttek a bakták, és velük, egyedül velük úgy éreztem, hogy boldog leszek. Már alig vártam, hogy beköltözhessek a templomba. Aztán, amikor itt lett volna a lehetőség, hogy elmehessek jegyet osztani, addig szekíroztak, míg végül kicsikarták belőlem lelki erőszakkal, hogy nem mentem el. De így már nincs képem odaállítani a fesztiválra és a templomba se. Ha pedig nem élhetek a baktákkal, hát minek is éljek tovább? Talán egy másik születésnél olyan családhoz kerülök, akik megértik a Krisna tudat igazi értékét. Eljön értem Jámarádzsa, halálura, és elvisz egy messzi világba, ahonnan nincs vissza. Krisna örök szolgáinak szolgája, M16 éves leányzó. Magyar Nemzetben riport. Palkovics Balázs 1998. január 3-án elveszítette akkor 1,5 éves kislányát és élettársát, szerelme távozásának idején és a gyermekért folytatott küzdelem során a 27 éves fiatalember hihetetlen mennyiségű butasággal és gonoszsággal találkozott. Történeten keresztül röviden bepillanthatunk a magyarországi szientológia egyház tevékenységébe. A szientológiával sokan akkor találkoznak először, amikor kezükbe kerül az Út a boldogsághoz című füzet. Idézőjelben, ez talán az első nem vallásos, hanem teljes mértékben a józanészen alapuló morális kódex, olvasható az ajánlásban. A szientológiához vezető másik gyakori út az oxfordi képességvizsgálat, mely 200 kérdéssel alaposan felderítheti a jelentkező egyéniségét. Balázs élettársa Gabriella 97 decemberére, az ő elmondása szerint teljesen megvadult, akkor kezdett el Balázs nyomozni az okok után. Felfedezett egy salátára olvasott könyvet, Ron Hubbard Dianetika című művét, később kezébe kerültek az Egyszer fenn, egyszer lenn és az Etika tanfolyam anyagai. Folytatta a kutatást az egyház után, és a következő idézetekből alaposabban megismerte tanításukat. Idézet. Mi sajátosan úgy hisszük, hogy a jó mód erény, a preklír, az auditálandó személy, aki a társadalom tagjaként képes dolgozni és termel valamit, természetesen elsőbséget élvez. Persze, hogy ő az, aki fizetni tud. Ha az, aki nem tud fizetni, ugyanolyan odafigyelést kap tőlünk, akkor a szientológiával egy alacsony társadalmi statisztikát jutalmazunk, és természetesen nem növekszünk olyan mértékben, mert nem a tehetségesek képességeit növeljük. Nem vagyunk világméretű jóvátételi vállalkozás. Mi nem tartozunk semmivel, mert mi jobban csináljuk a dolgokat. Amikor nem merünk megbántani, félünk kierőszakolni, akkor a hallgatókból nem faragunk jó szcientológust, s az cserbenhagyás mindenkivel szemben. Balázs megtudta, hogy a föld népességének 2,5%-a elnyomó személy, s további 17,5% az ő hatásuk alatt áll. Az elnyomók egyik tulajdonsága, hogy nyíltan vagy burkoltan támadják a szcientológiát. Amikor pedig valaki a többi munkatársat vagy másokat arról informál, hogy elmegy, ezennel jogosan elnyomó cselekedetnek nyilvánítjuk. Túl sok minden van, de azért ez még... Magyarországon 1989-ben figyeltek fel először a sátánizmusra. Ám még ezt megelőzően Solymáron történt, hogy 2 tizenéves egy Iron Maiden videoklip felszólításának engedelmeskedve, ahogy mondták, öngyilkosságot követett el. Szomorú sorsuk akkoriban az egész országot felkavarta. Egy felmérés szerint a 80-as évek végén körülbelül 40 egymástól független ideológiai tekintetében nagyrészt kereső fázisban levő sátánista csoport működött Magyarországon, legtöbbjük Budapesten és környékén. A tagok nagy része a 18-25 éves korosztályból került ki. Az utóbbi 8 évben 30-40 olyan gyilkosság, öngyilkosság és erőszakos cselekmény történt, amelynek hátterében kimutatható a sátánizmus. Egyik másik tragikus halálesetből rövid időre felkapott címlapsztori lett. Ilyen volt a mezőkovácsházi brutális gyilkosság, ahol egy 10 éves fiú ölte meg a húgát, hallható parancsszavaknak engedelmeskedve, és a Széchenyi kettős öngyilkosság, ahol az áldozatok szintén kamaszok voltak. Miről van szó? Arról van szó, hogy vannak olyan deviáns jelenségek, viselkedések a társadalom életében, amelyek vallási tevékenységhez is kapcsolódnak. A szekta fogalma, a szekta szó vallási fogalom. Vallási fogalom. A megijedt közösségi, családi vagy egyházi vezetők a nagyon sok adattal rendelkező rendőrség és különféle önkormányzati vagy egyéb fórumok valóban garmadával rendelkeznek a hasonló történetekkel, amelyeket itt most röviden én is idéztem. Például a rendőrség gyűjteményéből egy 19 éves lánynak a szülei írják. A lányunk kijelentette, hogy én is a férjem nem vagyunk a szülei. Ő Isten gyermeke, az életét is neki köszönheti, és mi egyáltalán nem szólhatunk bele az életébe. 23 éves lánynak a szülei, borzasztó, hogy okos, egészséges gyermekünket így elveszítjük. 8 hónapja táppénzen vagyok miatta. Az apját műtötték, és nagyon kértem, hogy látogassa meg, de még válaszra sem méltatott. Sajnos én ezt alig tudom elviselni. Riadalmak, családok széthullása, sokszor pletyka szinten is terjedő történetek, félelmek, és valóban 2 hónapig boldog, majd pedig furcsán megkeseredett és megkötözött lelkű fiatalok, akikkel találkozhatunk. Mi a szekta? Mi a szekta? Van olyan kutatás, amely szerint a latin kifejezés ugye a secare levágni szóból, a másik a sequor követni, ugye ez fogalomból származik, követni egy kiválasztott vezért, ugye, vagy pedig leválni, levágódni egy nagyobb vallási csoportról. Max Weber szerint a társadalomhoz való viszonyuk alapján szektának tekinthetők mindazon vallási közösségek, szervezetek, amelyek az adott társadalom kultúrájától eltérő kultúrát képviselnek. 1945 után Magyarországon megvalósult a felekezetek közötti egyenlőség, és a legálisan működő kisebb keresztény csoportokat a történeti egyházaktól való megkülönböztetésül hivatalosan is kisegyházaknak vagy szabadegyházaknak nevezték, a szekta fogalmat pedig 45-től egészen a rendszerváltozásig körülbelül az illegális csoportokra használták, tehát amiről nem tudtak. Napjainkban újra széles körben a történeti egyházaktól megkülönböztetett vallásos csoportokat nevezik sokan többségben szektának. Tarnai Bruno Bencés atya, aki a témának az egyik szakértője, idézi a keresztény egység titkárságának és a nem hívők titkárságának és a pápai tanács a kultúráért mozgalomnak a közös helyzetjelentését, amely iratban a szekta fogalmát így tisztázzák. Kultuszoknak vagy szektáknak olyan csoportokat nevezünk, amelyek valamely nagy kultúra vallási közösségének tanaiból és gyakorlatából származtatják magukat, de azzal mégsem kívánnak azonosulni. Gyakran egyháznak nevezik magukat, és szigorú szervezetet alkotnak. Mi nem szekta? És mi az, ami szekta? Egy barátomnak, aki civil tanítónak is igazán sikeresen elmegy, a saját, tehát világi hívőről, fiatalemberről van szó, hadd propagáljak ilyen eldugott tehetségeket. Egy Attila nevű barátom, aki benne van a karizmatikus megújulásban, a következőképpen definiálta a szektát a következő pontokkal. És nekem ez eléggé teljességképet mutat. Első, a szekta olyan emberi közösség, amely az üdvösség kizárólagos hordozójának tekinti magát. 1a. Önmagán kívül minden csoportot a kárhozat helyének tart, és kiméletlen sokszor hazug kritikával illet. 1b. A szekta kohéziójának futóanyaga gyakran más közösségekkel való szembenállás, gyűlölet és szidalmazás. 2. A szekta tagjait szellemi rabszolgaságban tartja, és a szekta elhagyását megfélemlítéssel akadályozza. 2a. A tagok külső kapcsolatait igyekszik leépíteni, lejáratni, lehetetlenné tenni. 2b. A tagok hamis büszkeséget, kiválasztottságtudatot táplálnak, ami a kívülállók fölé emeli őket. 2c. A tagok a beavatás keretében gyakran agymosáson mennek keresztül, magyarul személyiség változáson. 3. A szektavezér kizárólagos tekintélynek örvend, mindig az a helyes, amit ő gondol. 3a. A szektatagok meggyőzése nem érveléssel, hanem érzelmi ráhatással és egyéb pszichés technikákkal történik. Lásd auditálás a szientológiában, például kifejezett pszichés technika. 3b. A szektának általában nincs dogmatikája, mert az a vezér aktuális vélekedése, ami időről időre változhat. 4. A szekta leegyszerűsítő világképet hirdet, és általában egy okra vezeti vissza minden baj forrását. Egy okra. 4a. A leegyszerűsítő világkép keretében, amely emberi problémák gyors, egyik napról a másikra történő megoldását kísér, ígéri. 4b. Amennyiben ezek mégsem történnek meg, akkor nyomást gyakorol az érintettekre, hogy zárja ki a tudatából a problémát, és tegyen úgy, mintha az csodálatosan megoldódott volna. 4c. A probléma csodás megoldása tekintetében a szektavezérnek nem egyszer kulcs szerepet tulajdonítanak. 4d. A leegyszerűsítő világkép keretében fejleszti ki a szekta sajátos szubkultúráját, ami sajátos szóhasználatot, szlogeneket, dalokat, sőt még hanghordozást is hordozhat, takarhat. Nem egyszer ez a szektavezés stílusának majmulását jelenti. 5. A szekta gyakran lázad a hivatalos hierarchia ellen, az ellen, amelyből többnyire leszakadt, de belül szigorúbb hierarchiát épít ki, mint amiből jött, vagy amit kritizál. 6. A szekta élete a vezér, illetve vezetőség kritika vagy vita tilos és üldözendő. 6b. Ebből a szempontból a szekta hasonlít a tőzsdéhez és a pilótajátékokhoz, ahol a dolgok, például a befektetés, értékét a kiterjedő bizalom adja. 6c. Ebből a szempontból a szektának lételeme a térítés, mert ez egyrészt igazolja a szekta tanainak igazságát, másrészt az új megtérők által új erőforrások bekapcsolását teszi lehetővé. 7. A szekta vezér a tagok bizalmát, áldozatait saját céljainak kivitelezésére használja. 7a. Ha ez kiderül, akkor vagy sikerül a hitelrontókat elhallgattatni, akár a legdrasztikusabb eszközökkel is, vagy a szekta összeomlik, maga után rengeteg emberi nyomorúságot hagyva. 8. A szekták sikere általában a hagyományos egyházak és társadalom hiány betegségeire utal. Vagyis, hogy szokták mondani, kihívás a nagyobb csoportok felé. Mi az, ami nem szekta? Semmiképpen sem szekták, fejti ki Tarnai Bruno, a nagy kultúrák hagyományos vallásai, mint a hinduizmus, buddhizmus, az iszlám, a zsidóság. Nem szekták a nagy keresztény történeti egyházak, például a keleti patriarchátusok. Nem szekták a saját jogú keleti egyházak, melyek részben a pápa főségét is elfogadhatták. Nem szekták azok a történeti egyházak sem, amelyeket a II. Vatikáni zsinat, Lumen Gentium kezdetű konstitúciója egyházi közösségek megnevezéssel jelöl, és ilyeneket gyakrabban a protestáns testvérek ugye kisegyházaknak neveznek. Ilyenek tehát többnyire protestáns egyházak, amelyek Jézus Krisztus áthagyományozott tanítását követik. Őt, mint üdvözítőt, Istennek kiáró tisztelettel veszik körül. Szektáknak nevezhetők, sokak szerint viszont az ezekről vagy a katolikus egyházról levált és önállósodott mozgalmak a múltban és a jelenben. A szekta szó pejoratívan hangzik, és sértő. Sértő nagyon sokak számára, említi a Tarnai atya is, és hát ennek megfelelően nagyon sokan ma szociológusok, akik nem valamely egyház missziós vagy apologetikus törekvéseiből kutatnak vagy dolgoznak, ugye, hanem történeti és tudományos szempontból kiállnak amellett, hogy mellőzzük ezt a szekta szót, ezt a fogalmat, és így most ugye nyugaton egy idő óta elterjedt, hogy kultuszokról beszélnek, amivel azt jelölik, hogy a megszokott nagyobb vallási csoportnak hitétől és tevékenységétől egészen eltérőt találtunk, illetve egy másik fontos fogalmat kell ide helyeznünk, az új vallási mozgalmaknak a fogalmát, amely a kutatók többsége szerint is nem föltétlenül azokat a szektákat gyűjti vagy jelöli, ami közé például többen sorolják a Jehova tanúit, hanem az új vallási mozgalmak gyakorlatilag, hangsúlyos rajta, hogy új, vagy úgy is szokták néhányan definiálni, hogy ifjúsági vallási mozgalmak, már nem ifjúságiak, mert már 50 éves emberek is benne vannak, akik a hipizmusból nőttek bele egy új vallási mozgalomba. Tehát ezek az új vallási mozgalmak valóban nem olyan könnyen vezethetők vissza egyetlen egy csoportra, amiről leváltak volna. És általában az új vallási mozgalmak megjelölés mögött egy lazább, valóban mozgalmi jellegű terjedést, egy eszmének a terjesztését és annak a gyakorlatát találjuk szűkebb és szervezetlenebb közösségekkel, illetve inkább körökkel, tehát nem közösségekkel. Nem nevezik magukat egyházaknak, föltétlenül az új vallási mozgalmaknak a képviselői vagy ideológusai, és nem nevezik pásztornak magukat, tehát egy közösség élén. Ezért persze az új vallási mozgalomban sokan besorolnak ilyeneket, mint a Scientológia egyháza, amelynek az alapítója meghalt, ugye a Ron Hubbard, és tulajdonképpen nincs olyan kifejezett egy vezetés, mint például a hitgyülekezete élén mondjuk Németh Sándor. De az új vallási mozgalomnak sok mindenben megfelel a Scientológia egyháza, ha egyházként deklarálták is magukat, mert egészen újszerű és mert keveréket vonultat föl. Az új vallási mozgalmakban ugyanis általában szinkretizmust találunk. Új vallási mozgalom jellegű volt igazából a hipizmus is, amelynek a nagyon laza szubkultúrájának a lazán kapcsolódó tagjai nyúltak vissza a keleti vallásokhoz már, ugye az 50-es évektől 60-as években Amerikában, a zen buddhizmushoz, a jógához, a reinkarnáció elmélethez különféle meditációkat használtak, illetve ókori vallási bölcsességek is megjelentek már a körükben. Tehát az új vallási mozgalom az nem alkalmas, mint fogalom arra, hogy bizonyos közösség és szervezett és egyházias jelleggel megjelenő csoportokra alkalmazzuk, és így az udvariasságunk nagyon Fontos feladat lenne meg a szeretetben beszélni mindezekről, de nincs alkalmasabb fogalom, mint ez a latin eredetű szó, és éppen ezért hát vitás, hogy ezzel a szóval, hogy szekta, kiket is jelölnek katolikusok, szociológusok, protestáns egyházaknak a elméleti szakemberei és a többi. Nincsen egyetértés ebben a témában, és lehet keresni a kritériumokat, amikből az előbb nagyon jókat hallottunk az Attila testvéremtől. Tehát gyakorlatilag ennek, hogy szekta, sok ilyen ismérve van, és ezzel egyetértenek olyan szakemberek is, amit most felolvastam, többé-kevésbé, mint Süle Ferenc, pszichiáter, aki református hívő ember, és volt neki egy ilyen vallás-lélektani, vallás-patológiai intézete, itt a, nem itt, hanem ott, a Lipóton, amely úgy hallottam, hogy megszüntetéssel törlődött, és ő foglalkozott ezeknek a jelenségeknek a lélektanával, sőt, még sámán kutatással is, aztán később. A katolikus teológusok között most így elplegykálom, mert mindenkit izgat ez a behatárolás kérdés. Vannak, akik szektának minősítették a kisegyházak közül a metodistákat, a pünkösdistákat, az adventistákat és a baptistákat. Most ezeket a felekezeteket nagyobb többség egyházi szemlélet vagy akár teológiai nem nevezi ma szektáknak. Na most ettől a nagyobb csoportok, az említettektől nagyobb csoportok természetesen akkor most nem kapják ezt a megjelölést, és az ezekből levált, vagy ezeknél kisebb, vagy még inkább az említett értékeket vizsgáló szemlélettel körülírható, tehát amit az előbb felsoroltam, ilyen jegyekkel jellemezhető csoportok lennének akkor a szekták szerintem. A jobban látjuk majd, hogyha a tulajdonképpeni besorolást is hallhatjuk, amit így próbálnék nagyon röviden. Az első csoportnak tartom én a gnosztikus alapú vallási mozgalmakat, ezeknek a konkrét közösségeit. A gnózis az ókorban, ugye Krisztus előtt első, második századtól a Krisztus utáni negyedik, ötödik századig tartott, mint a római birodalomnak egy szinkretista vallása, egy vallási keverék az akkori kozmopolitává vált római birodalom emberének sok igényét betöltötte, egy szinte egyetem és univerzális vallást próbált spontán terjeszteni, rendkívüli sebességgel és nagy sikerrel, amelynek a gyökerei a perzsákon keresztül Ázsiáig, Indiáig nyúlnak vissza, a buddhizmusig is, kutatók szerint is nagyon világosan is látható, illetve az egyiptomi hermetikus sokféle mágiát megőrző és továbbadó beavató vallásokba, illetve a görög, főleg görög területeken ugye élt akkor még virágzó misztérium vallásokba nyújtja a gyökereit, az ókori pütagóreus számmisztikát, egyéb miszticizmust forgalmazó részben filozófiai mágikus iskolába, az új platonizmusba, mint szintén hellenista, szinkretista jelenségbe nyújtja a gyökerét, és minden mítoszból, minden vallásból elemeket volt képes magába ötvözni, így az Ószövetségből is, és a kereszténységből is, amikor találkozott, érdekes módon a kereszténységgel való kontaktusban lett igazán erős és hatóképes, a megváltást kereste ugyanis, mint ahogy Indiában is keresték és keresik, és Jézus Krisztusnak a személye, megfosztva az evangéliumi identitásától, használható volt a kereszténység iránti nagy érdeklődés feszültségében, ott a mediterrán városkáiban, és így keresztény fogalmakkal a saját szenvedés magyarázatát, saját világképét építgette tovább, kiszakítva minden fogalmat az eredeti vallási környezetből. Ez a gnoszticizmus, a megváltó tudás keresése, azért mondom ezt részletesebben, mert nem történelmi tananyagot akarok prédikálni, hanem hogy ez nagyon sok igazi szektának a mélyén meglévő világnézeti, sőt világképi beállítottság, ami majdnem egy az egybe fölfedezhető az ókori gnoszticizmusban. Tehát a megváltó tudás, a gnózis, ráébredés ez a tudás, illumináció, megvilágosodás, csak úgy, mint a nagy keleti vallások többségében. A beavatás is az ezoterikus, tehát befelé forduló, kiüresítő meditációs utaknak a révén saját isteni és Istenből vagy világszellemből leszakadt lelkemnek, mint önazonosságomnak a felfedezésére vezető út. A megváltás tehát lélektani és metodikus. Tehát lélektani úgy mondjuk ma, hogy pszichotechnika, megtalálhatunk a reikiben, az agykontrollban, a szientológiában, a transzcendentális meditációban, stb. Stb. Tehát a megváltás lélektani mondják maguk az ókori gnosztikusok, mert a lélek egyedül az entitás, az az igazi létező, lévén a gnoszticizmus Perzsiában dualizmust is szedett magára, és teljes hatalmas törekvéssel leértékelte az anyagvilágot, az anyagi teremtést és a testet. És a lélek az, ami megváltásra szólul, és különféle módszerekkel a megváltás tehát bennünk zajlik. Jézus Krisztus csak egy utat mutatott arra, hogy hogy tudjuk ezt jól csinálni, és igazából csak egy tanító a megvilágosodott mesterek közül már az ókori gnosztikusok számára is. Önmegváltó tehát a gnózis, mint a legtöbb egyéb kereszténységen kívüli vallás természetesen, és előtérbe kerül a módszer. Hát ha magamat váltom meg, akkor természetesen technikázni kell, befelé kell fordulni, meditálni kell. Jellemző az említett mágikus és okkult tudás elemeknek is a használata. A nagy káoszban, ami néha-néha kialakult az ősegyház életében a közösségeken belül vagy között, amikor sokszor lehet mondani, nem tudták ki az igazi keresztény és ki agnosztikus, egy darabig legalábbis, arról tudhatták megállapítani agnosztikust, hogy az Abraxas gemmát, a mágikus varázsló védelmi amulettet hordta a nyakában bátran, míg a keresztény ezt már nem tette világos megkülönböztetéssel. A bukás elméletük, mint világmagyarázat, szerint a zsidók ószövetség és szentírás teremtő istene rossz, és bukásban teremtette az anyagvilágot, és tulajdonképpen a Föld büntetés bolygó, mondta nekem a szientológus 16 éves gimnazista, hogy a tetán, ami a mi igazi lényegünk, a szellem, ide büntetésbe van küldve a Föld bolygóra, innen kell az a fő motivum, vagy a szientológiának, hogy a túlélés, az a fogalma, tehát túléléssel és a reinkarnációval ki kell szabadulni a testből és erről a bolygóról, hogy ez a megváltás végbe menjen. Ezt a szellemszikrát kell mind keleten, mind a gnózisban fölébreszteni és kiszabadítani. Vanyó László professzornak a megjegyzése szerint a gnosztikus közösségek mindig egy, ahogyan az Attila testvér megfogalmazta, hatalomban és magánkinyilatkoztatások tekintével rendelkező guru vezetése alatt hatalmas rivalizálást folytattak egymással, ugyanakkor teljesen egyértelműen egyformák voltak abban a tekintetben, hogy lázadtak minden tekintély és norma ellen. Állam vagy olyan fajta egyházi hierarchia ellen, amivel már találkozhattak a 3. 4. században. Gnosztikus alapú szekták, az Arany-Rózsakereszt vallási közössége, az indiai beoltású gnoszticizmus, ugye a század végén és a századfordulón, a teozófia. Ebből lép ki szellemileg a teozófusoknak a megálmodott látomásából a New Age-nek a konkrét terve, az újkorszak egyetemes univerzális vallás tervének a programja. Aztán a teozófiából kiváló antropozófia, amely inkább ma még, mivel létezik, nálunk nagyon is népszerű az értelmiség körében, főleg Budapesten, az antropozófia tekinthető majdnem új vallási mozgalomnak is, mert nem annyira a csak a közösségekben él, de én találtam az 1910-es évekből fennmaradt idős 70 éves kedves embereket tartalmazó közösségre is, akik együtt vannak, vasárnap misére mennek katolikus templomba, és otthon pedig összegyűlnek, és elmondják a tanítójuknak az alapján Rudolf Steinernek az elméleteit, aki szerint Jézus Krisztus már nem tér vissza, nem lesz utolsó ítélet és reinkarnációt hisznek, stb. Ugyanilyen gnosztikus alapú szekta a mormonoknak, az úgynevezett utolsó napok Jézus Krisztus szentjeinek egyháza, az elegáns nyakkendős, kitűzős, Schneider fiatal emberek, ahogy mennek Pécs és Budapest utcáin, kettesével mindig, aktatáskával, és térítenek, és megtanulnak magyarul. Ugyanígy a koreai eredetű Moonféle egyesítő egyház, például tipikus gnosztikus világképi és eredetmagyarázó tanításuk, hogy Isten atya és anya egyszerre, és atya és anyaságból, tehát az isteni názból születik mindenki, és erre az ideális családra hívja meg a tagjait a Moonféle egyesítő egyház, akinek tagjai között van olyan, volt székesegyházi hittanosunk is, akit a bírópüspök atya is jól ismer, és aki az érdekesség kedvéért már is ilyeneket beleveszek, ugye, hogy rohan az idő, hogy egy teljesen precízen, harmonikusan, fölbomlás és nagy problémák nélkül érő családból került bele ebbe a szektába. Körülbelül azért, mert végül is 30 év felé, mint lány elmagányosodástól félt, nem ment férhez, illetve mert ott pont az ragadta meg, hogy milyen aktív, karitatív, jól szervezett tevékenységet folytatnak Magyarországon. Ide tartozik a Scientológia egyháza, aki szerint tehát, mint Indiában és mint a gnózis sok iskolájában, az alapvető szellem az csak kiszakad a világlélekből, ez az emberi lélek, és ide a testbe száműzve büntetésbe van küldve, és részben a sátánista csoportoknak az ideológiára, a gnózisra vezethető szintén vissza. Nagyon érdekes, és nagyon kevesen tudják, hogy az ókorban gnosztikus szekták, mint az ofiták, vagy a kainiták, liturgiában fekete misét hoztak létre, és ebben a liturgiában elátkozták a keresztények Jézus Krisztusát. A második csoport a keleti eredetű szekták, a keleti vallási importnak a megelevenedése. Itt is olyan átfedések vannak, amely hozott létre a keletnek a divatja, új vallási mozgalmat, és részben ebbe sorolható például a transzcendentális meditációnak a nagyon tudományos igényű, tehát magát tudományosnak föltüntető, összetett többféle módszer propagáló mozgalma. Hétvégi kurzusokkal. Az újvallási mozgalmakat igazából ezek a kurzusok jellemzik, a befizethető tanfolyamok. A hétvégi tanfolyamok és együtt transzolások, együtt relaxálások, amelyben lazább a közösségi tudat. Ide tartozik a Krisna tudatú hívők nemzetközi közössége, a Hare Krisnás közösség világszerte, amelyet Amerikában alapított, ugye egy jogászból guruvá fölemelkedett indiai ember, és ugye a Védáknak, illetve a Bhagavad Gita-nak a tanítása alapján egy modern amerikai változatú indiai vallást Krisnának, mint Istennek a középpontjával forgalmaz. Mantráznak, tehát a meditációnak egy ilyen aktív, elrévülés zenével kísért módszerét mutatják föl. Ide sorolható, de igazából megint csak inkább újvallási mozgalomként, és nem is annyira vallásiként, mint kizárólag segítő technikaként a reiki, mely japán eredetű, ugye és egy távgyógyító, energiaadó technika tulajdonképpen, laza körökben azért kialakultak, ha nem is közösségek, reiki is körök, akik között a legkülönfél vallási érdeklődésű emberek reikiznek együtt. Vagy pedig a jógaklubok is ide tartoznak, szintén nem föltétlenül zárt csoportot alkotva, bár Pécsen mi ismertünk ugye olyan jógaközösséget a Mecseknek a tetején, amit már ugye a 70-es évek elején a rendőrség rendszeresen kutatott és fölmentek, ott igazoltatták, egy gurunak a vezetésével titoktartó és nagyon érdekes ugye jógaközösség alakult, lazább odatartozó, lazábban kapcsolódó emberekkel is
belső maggal, akik a Londonba költözött gurut gyakran látogatták. Ezek a guruk valóban arról szüntelenül tanúságot tesznek, hogy milyen csodák és milyen megerősödések történnek pszichésen, betegségből gyógyulva a köreikben. Nálunk is létezik, és meglehetősen valóban titkos a tantra jógának az irányzata, amelyben valószínűsítik, hogy közösségek is ugye konkrétabban kialakultak. Ezt tartják indiai megfigyelők is a hinduizmus sátánizmusának, ilyen borzasztót mondanak a tantra jógáról, a hinduizmusnak egy ilyen sötétséget kedvelő változata áldozatokkal és egyebekkel. Csak hozzánk híradásban érkezett Aum vagy Óm legfelső igazságnak a köre, tanítványi köre Japánban. Úgy hallottuk a híradást, ugye, hogy gázbombát raktak le a metróba Tokióba, ugye, és akkor egyszer 15 halálos áldozat, meg hasonlók még egyszer megjelentek, rendőrfőnököt lőttek le pisztollyal, és rengeteg pénzük és fegyvergyáruk volt, elfogták a vezetőt. Ide sorolták a Bhagwan Rajneesh mozgalmat, ami szintén inkább nyugaton több milliós követői körrel rendelkezett. Sok mindent nem említünk, ami nem ismerős, hozzánk még nem jutottak be a nap kultuszrendjei, a naptemplom lovagjainak, vagy pedig Jim Jones öngyilkos szektájának a képviselői. Ezek a nyugati öngyilkos szekták, ezek azért híreikkel megérkeztek. Egy könyv szól erről, amely összegyűjti ezeket nagyon izgalmas riportokkal, a sátáni istenek szektái. Szerintem ez sok könyvesboltba kapható. Egyszerű riportsorozat ezekről a halálos szektákról, azért ez nálunk nincsen. A sátánizmus kapja a legtöbb vádat, vagy legtöbb bejelentést, aminek ilyen konkrét gyilkossági ügyei vannak. A harmadik csoport az az álkeresztény szekták, az én megjelölésem szerint, mint például a Jehova tanúi, akik azért álkeresztény szekták, mert Jézus Krisztus nem egy lényegű az atyával, nem a második isteni személy, és nem beszélnek szent háromságról. A Szentlélek csupán egy isteni erő. És folytathatjuk, de ővelük nagyon sokan szoktak találkozni. Jellegzetességükként én azt tapasztalom, hogy igen kevesen hagyják ott őket. Nagyon sajátos az az erős kötelék, amit magukra vesznek, akik belépnek a csoportjaikba. Álkeresztény szektának tartják, és hazánkban veszélyesnek minősült sok történet, sokfajta vizsgálat nyomán is a család, a the family, a család csoport, amelyiknek az alapítója, a metodista lelkész családból származó David Berg. Aztán megvilágosodott Elizeus, meg nem tudom melyik próféta szólt hozzá, hogy új vallási csoportot alakítson, és a hippiket kezdte téríteni, aztán később lányaival kezdte ezt a híres, ma már letagadott flörtölési evangelizációt, tehát hogy a kedvességeddel, fiatalságoddal, akár szerelmeddel ragad meg először az illetőt, és vond a közösség felé, és aztán majd megkapja a hitet a gyöngétségek után. Most állítólag ezt már ugye nem találjuk meg, de még mindig ugye a hollywoodi mosoly és a ezeknek az amerikai filmet, ugye, ahogy hívják, a Walt Disney féle színekre és beállítottságra emlékeztető kazettáin jól látható ez a sajátos hithirdető beállítottság, egészen jellegzetesen amerikai. Nagyon sok helyen van, Pécs környékén is nekik közösségük. Hasonló a fölépítettségében a Holics csoport, amit Dunaföldvári szektának neveztek el az álkeresztény szekták köréből, mert igazából nem azt a megváltást, nem azt a fajta hitet találjuk meg összességében, ami igazából a kisegyházakban is világosan föllelhető. Itt általában azért látható, hogy ezek a fogalmak, amit a kereszténységből kölcsönöznek, hát egy ilyen néha jó reklám számukra. A Dunaföldvári csoport tagjai például többek közt a térítés közben nem mondják, hogy ők hova tartoznak. Tehát ők keresztényeknek nevezik magukat, egy szabad csoportnak nevezik magukat, és aztán kommunákban laknak, és hogyha sikerült a kommunába vinni a megtérítendőt, akkor ott eléggé olyan hatások érik, amik elszakítják a családjától. A családnak és a Holics csoportnak a tevékenysége nyomán volt a legtöbb szomorú és ugye ilyen kékfényes bejelentés különféle fórumokra, például a rendőrséghez. Engem is fölhívott ezekkel kapcsolatban, megvallom, pedig nem vagyok ennek a szakember igazából, a rendőrség, például érdeklődtek a Szientológiai Egyháznak a tanítása felől, mert onnan kaptak sok vészjelentést, illetve ennek a család és Dunaföldvári csoportnak a tevékenysége felől, és hát az érződött, hogy itt komoly történetek vannak, amit persze nekem nem részleteztek, érthető módon. A negyedik csoport a keresztény jel, tehát a keresztény típusú szektáknak nevezett közösségek, egyházak, amiben a hit gyülekezetét említeném meg, akik természetesen, mint a többi kis csoport is, hasonlóan tiltakoznak a pejoratív szekta megjelölés ellen. Többségében azonban az említett 7 pontos besorolásnak az ő hatásaik, az ő közlekedésük sok jele nagyon megfelel. Olyan mozgolódásokról, olyan beállítottságról nem szektaként kell, és kellene mégis itt beszélni, amelyek az én megfigyeléseim szerint, és a tapasztalatok szerint sokkal jobban rombolják egy adott családnak, tegyük föl, vagy mondjuk keresztény családnak a hitét, terveit, egységét, és a szülők által természetesen megálmodott álmait, ugye, amelyekbe tömegesen vesznek részt a fiatalok. Ilyen szubkulturális, vonzó, és megint csak mondom, lazább csoportokban művelt tevékenységek között az első helyen áll a szerepjátékok. Például a mágus szerepjáték. Most egy jó leírásból hadd idézzek ezzel kapcsolatban egy keveset, és ugyanígy ide tartozik, hogy többet kellene beszélni nem csak a szekták veszélyeiről, és a velük kapcsolatos ismeretek hiányáról, mert akkor nem tudjuk, mit tehetünk, hogyan közeledjünk, mit tegyünk a fiatalokkal, hogyan neveljünk, féljünk-e vagy ne féljünk, és hogyan csináljunk igazán kereszténységünkből fakadó, vagy ökumenikus szeretettel teljes szemléletet hogyan alakítsunk ki a mássággal kapcsolatban ilyen téren, ugye, és nem tudjuk, hogy miről mit kell igazán tartani, mert kevés az információ, és nincs eligazítás, nincsen tehát ismeret. De a veszély van. De hangsúlyozom, a konkrétan, csoportosan, egy egyházként szektának nevezhető dolgok mellett olyan szellemi áramlatok jelentősebbek és hatékonyabbak a fiatalokra, amelyek között az okkultizmust vagy az okkultizmusnak az egyik vonalán futó szerepjátékot jelölhetnénk meg. Van vizsgálat, ami például Bécsben, Ausztriában folytattak le 14 és 25 éves fiatalok körében, amely szerint az ilyen átlag, tehát ugye reprezentatívnak nevezett vizsgálat, átlag ilyen fiatalságnak a 30%-a súlyosan veszélyeztetett szektás szempontból. Ez azt jelenti, hogy jó részük már volt tagjaként, vagy volt ismerkedésben valamilyen ilyen csoporttal, vagy hat rá ennek az eszmerendszere. Ennél sokkal jelentősebb az új okkultizmusnak a hatása a fiataloknak a világképére, mondjuk így hitére vagy érzelmi világára és érdeklődésére. Ezért tehát a szerepjáték tipikus példája, annak írja egy szociológus, hogyan lehet tökéletesen álcázott módon adagolni az okkultizmust úgy, hogy minden ellene szóló érv rendelkezésen álljon egy ellenérv. Legtöbben azt hiszik, a szerepjáték kreativitást növelő alkotó időtöltés, ami levezeti a felgyülemlő feszültségeket és agresszivitást. Nyilvánvaló, hogy nem minden egyes szerepjátékosból lesz gyilkos, deviáns vagy a miszticizmus megszállottja. Elgondolkodtató azonban, hogy a bűncselekmények között egyre nagyobb arányban merül fel a szerepjáték, mint az agresszió egyik forrása vagy mintája. Mindig azt kell látni, hogy az egyik forrása, mert pontosan szektárs szóhasználat és megfogalmazási készség az, hogy minden, meg teljesen, meg mindenki, meg örökre, meg feltétlenül, ugye? Tehát ezt, mikor ilyen rövid idő van valamiről beszélni, akkor ezt akkor is figyelni kell, hogy kerüljük el, hogy a minden, meg az egyetlen, meg a kizárólagos okok, meg stb. Jelenségek, hanem árnyaltan próbáljuk nézni. Tehát egyik fontos ilyen szál ez, bizonyos nem szektárban azonosult játékbeli szerepével, stb. Hát nem húzom ezt az időt. Még olyan kérdéseket futólag hadd érintsek, hogy tehát tulajdonképpen milyen veszélyt jelent a mondjuk többség által szektának nevezhető valamilyen tevékenység, valamilyen csoportnak az élete vagy léte. Hát hadd ugye induljak ki a lelkipásztori és katolikus mi voltból, tehát egyszer például elméletileg, hitbelileg látható a veszély a keresztény hitnek a megtámadása, a keresztény világnézet elveszítésének a kérdésében. Főleg ugye a keleti, agnosztikus jellegű, egészen más világnézetről van szó agnoszticizmusban és keleten, mint ami a Szentírásból kirajzolódik, és ezt nagyon kevesen tudják, akik úgy vélik, hogy a keresztény úgymond lelkiségüket föl lehet frissíteni a keleti módszerekkel. Tehát sokan vitatkoznak ezen, tudom, és addig, amíg nem ugye okozza a hitnek a átfordulását, a föltámadás helyett mondjuk az egyik eklatás példát, hogy a reinkarnációs hitre, addig nem is kell mindenkire nézve veszélyesnek tekinteni egy ilyen világképet, amit hoznak a keleti tanok, a keleti szektákban. Hatása van az összkultúrára. Ilyenkor olyasmik jutnak eszembe, és azt is sokan elvitatják, hogy csak ugyan ragaszkodunk-e, kell ragaszkodnunk, mondják mások kérdésszerűen, a mi magyar keresztény kultúránkhoz. A mi itt évszázados értékeinkhez, amik föl vannak halmozva. Most, hogyha egy keresztény magyar kultúráról beszélünk, akkor nyilvánvaló, különösebb egyházi szempontok nélkül, tehát az én hitvédő, de nem hitféltő szempontjaim, mint lelkipásztor, szempontjaink nélkül is láthatunk olyan hatásokat, amelyek valóban ezt is kikezdik, vagy megtámadják. Harmadszor a társadalomra gyakorolt hatásmechanizmusban fedezhetünk föl veszélyeket. Itt azt gondolnám, hogy arról van szó, ugye, hogy bűnözés van. Tehát egy gyümölcsként megjelenik valami bűnözés, a másik pedig, ami enyhébb változata, tehát az úgynevezett destrukció. Tehát sok vita folyt, ugye az egyik parlament, az egyik korszakunkban ugye destruktív szektának nevezett ki bizonyos csoportokat, akkor utána pedig a következő ugye kormány ezt levette, ilyen nincsen, és ez a vita, hogy a destruktív, tehát romboló vagy nem romboló. Tehát bizonyos fajta romboló hatásokat látunk, az én tapasztalatomban, amiből kettőt mondtam el, hogy az egyik az újságcikk, tehát a másik pedig a barátunknak, a hívő srácnak a felesége eltűnése a gyerekkel. Ugye a gyerekre minimum nézve, annak a családnak a fölbomlása az egy destrukció. És ez a Jim Sandersnek a sokak számára nagyon kedves, csodákat tevő közösségének a gyümölcse volt. Ha csak ez az egy történet létezik így igazként, mert számomra ugye igaz, akkor már föl lehet figyelni rá. Na most ezt sokan persze elvitatják más fórumokon. Így a családra és a családnak a rendjére, ami nem csak hívő családok esetében a társadalom rendje és alapvetése egy jó család, hanem a nem hívő jó családok esetében is egy olyan alapvető rend, amit kikezd esetleg ugye egy ilyen dolog, egy más hitnek a bekerülése. A családon belül ugye egy szubkultúrába való menekülése a lázadó tinédzsernek, fiatalnak gyakran aztán egy szektához való érkezést hoz, oda vezet, illetve a személyiségnek az egészén belül is lehetséges bizonyos destrukció különféle fokban. Ezt megvallják a magyarországi pszichiáterek nagyon sokan, mint az említett Süle Ferenc professzor is, hogy valóban lehet kimutatni, hogy bizonyos szektás vagy okkult tevékenységbe bekerült hatás vált ki látens pszichózist, illetve hát indukál bizonyos jelenségeket. És ezt a ugye, kórházak különféle osztályain kénytelenek kezelni. Én is először markánsan a hídgyülekezetének a problematikájával akkor találkoztam, amikor a szekszárdi kórházba bejutott egy barátom által ismert egyetemista leányzó, és akkor az orvostan hallgató barátom így első kézből nekem, aki bejárt és ott volt éppen gyakornok a szekszárdi pszichiátrián, így közvetítette, konferálta nekem a szomorú eseményeket és dolgokat, amiket a beszélgetésben és egyebekben megtudott a jelenségről és a lánynak a probléma világáról. Lehetett tehát állítani, hogy bizonyos labilitásnak a megléte után itt egy olyan hatás érte, ami hát betegségnek a hátterében világosnak tűnik. Tehát az egyénnek a destrukciója is lehetséges, és amivel a rendőrség foglalkozik, az a bűnözés. A szekták által elkövetett törvénytelenségeket egy olasz vallásszociológiai vizsgálat így foglalja össze, ilyen csoportokba oszthatjuk, azt mondja, az örökösödési ügyekhez tartozó, a szexuális bűntények közé tartozó, az általánosságban emberi szabadság jogokat megsértő, valamint a halottaknak kiáró tisztelet elleni bűntények. Lejárt, megígért egy óra. Igen, van egy, ja még egyet azért beleveszek a Hans Küngöt, van egy nagyon kedves, jó kis összefoglaló Tarnai Brúnónak a könyvében. Néhány könyvet szeretnék itten fölmutatni, hogy tovább érdeklődhessenek. Tehát a Katolicizmus és Kultuszok című könyve Tarnai Brúnónak. A végére írt egy nagyon jól használható önellenőrző tesztet, amit hát persze nem szabad kimásolni fénymásolással, de valaki hasonlót leír ennek az ötletnek a fölhasználása, akkor leírhatja a fiataljainak, hogyha ilyen munkára érzi a hívást. Egy párat felolvasnék ebből, tehát mikor legyen figyelem, megállj, mikor legyen stopp, mikor legyen elgondolkodás, amikor azt látja, hogy a világképük döbbenetesen egyszerűsítő, és minden problémát könnyen megold. Amikor azt látja, hogy a csoportban megtalálhatja mindazt, megszorítás nélkül, amit eddig hiába keresett. Fiatal, olyan jó, hogy itt elfogadnak, mondja a szektába lépő fiatal, mi rossz van abban, hogy itt szeretnek engem, és elismernek. És a sátánizmusba lépő fiatalok, ugye, akik gyakran ugye, hátrányos helyzet, két fórumról toborzódik ugye, a sátánizmusban a fiataloknak a tömege, Amerikában tömege, a legfelső gazdag rétegek tagjai közül, illetve a nagyon elutasított szegénységben élő, fölbomlott családban, vagy állami gondozásban, stb.-ből kikerült fiatalokból. Aztán például, hogy ahol azt hirdetik, hogy a világ teljes katasztrófa felé közeledik, és ebből csak a hozzájuk való csatlakozás menthet meg. Aztán, hogy el kell szakítani ezért a csatlakozásért minden a környezethez fűződő, egészséges, indokolható kapcsolatot is, kizárólag a csoport lesz, a megtértnek az új családja. Ahol erre érez ugye, erőket, akkor itt már föl kell figyelni. Vagy pedig kívánja-e a csoport olyan módszerek és technikák alkalmazását, amelyek új gondolkodásmódot, új tudást, hihetetlenül hatékony képességeket, Human Potential Movement, ugye ezek a New Age-nek az egyik, a újvallási mozgalmaknak, ezeknek a pszichotechnikáknak az egyik megnevezése. Tehát ilyen megszerzését ígéri, és elszakíthatatlanul a csoporthoz, tanfolyamokhoz köti ezeket a képességeket, mint ígéreteket. Vagy ugyanígy ködösen csábító ígéretekkel, vagy érezhetőleg félrevezető titkolozással nyilatkoznak a toporzó iratok a csoport tanításáról kezdetben, igazi céljairól, tevékenységéről. Vagy ha észreveszi, de ezt később szokták, hogy a tagok túlságosan függő állapotban vannak, az étkezés, alvás megerőltető gyakorlatok, állandó szövegelemzés, különleges, zavarosan elbeszélhető élmények jelenléte. Vagy hogyha megtértek viselkedése és beszéde feszültséget, stresszet, nagy aggodalmakat, túlzott bűntudatot, humor, ítélő képesség és vitára való képesség hiányát árulja el. Vagy ha elutasítják a jelenlegi tudományt, az orvosi segítséget, az észszerű gondolkozást, és ezeket sátáni műnek tartják. Nem jutsz-e, aztán továbbiakban, előreláthatóan teljes anyagi függésbe, ezt se tudják az elején, még mielőtt elfogulatlanul megismerhetnéd tanításaikat, stb. Értékek keresése. Egy igazi családban, még talán nem hívő családban is, valódi értékeket kap, mert az Isten teremtő akaratának teljesítése történik a jó családban, a fiatal, illetve a gyermek. Most ezért az alapvető, amiről itt szó van ugye napokon át, a családnak a nem misztifikált, hanem eléggé nem ismert szerepe, ugye? És így végül is az épp és harmonikus Isten akarata szerinti családnak a modellje, hogy ez meglegyen. Tulajdonképpen, ha ez van, akkor a szülőnek nem kell félni, és nem kell megijedni a gyermeke jövőjét tekintve bizonyos kisebb-nagyobb válság tünetek tapasztalása közben sem, és még akkor sem, ha éppen elment egy ilyen csoportba, kivétel az a MUN közösségbe jutott hittanosunk, akinél tényleg ez egy érdekes, de nem kivétel, mert nem azt jelenti, hogy csak azok jutnak szektába, vagy okkult csoportba, akiknek valami nehézségük van a fiatalkori életükben. Minden esetre a védelem az a jó család. A védelem ugyanígy az erős hit. Hát, hogyha most a hitnek a talajára merünk lépni, akkor az, hogy az igazi keresztény megtérés. Én még, ez most ilyen, megint nagyon kategórikusnak indul, nem nagyon találkoztam olyan igazán megtért fiatalokkal, keresztény közösségi tagokkal, nagyon sok felekezetet ismerve, akiknél az ember megérzi ezt az igazi életátadottságot és mély lelkületet és mély hitet, akiknél a hitük kísértés szenvedhetne ilyen tanoknak a hatására. Tehát az igazán megtért emberek között nem találok olyat, hogy nehezen értené meg, miért nincs szerepe az asztrológiának, reinkarnációnak, vagy bizonyos fundamentalista szentírás magyarázatnak. És ebben a megtérésben egy olyan fajta belső, hát tudjuk, hogy a Szentléleknek a jelenléteként stabilitás alakul ki, ami egy védelmi rendszer. Hitoktatók, lelkipásztorok szerepe, közösségek létrehozásának szerepe. Na most ez a harmadik, a család és a megtérésre való elvezetés után. Hogy eleven élő közösségeket kell létrehoznunk a saját helyünkön, területeinken. Legyen bibliakör, legyen hittanosok közössége, legyen imaközösség, mindegy, minek nevezzük. Mert azt mondja a fiatal, hogy lázadásában, kis menekülésében a családból, az egészséges családból is menekül a fiatal, ugye? És lehetnek problémák ott is, és azt mondja, hogy akkor ott megtaláltam. És meg lehet találni a keresztény közösségben azt a melegséget, azt az elfogadást, azt a lelki élményt. Na most sokan vannak, nem csak katolikusok, bizonyos konzervatívabb paptestvérek, mondjuk meg őszintén, vagy pedig olyan fajta protestáns felekezetek vezetői. Sokan vannak, akik félnek a vallási élménytől. Félnek, mert ugye ez egy józanságot, tehát a megkülönböztetés, hogy ne legyen szélsőség, amit éppen a szektáknál tapasztalunk, hogy föltől fölfelé ugrálnak ugye bizonyos újongásnak a keretében, dicsőítés címén, és akkor meg kell ijedni ettől. Tehát, hogy a szélsőségektől félnek, és akkor nincs a vallási élménynek szerepe. Az ember egy nagy egész emóciókkal, vágyakkal, a lelkével, az akaratával, a tudásával, a racionalitásával, stb. Együtt, ugye? És éppen azért, mert a liturgiánkban, vagy nem létező közösségeink hiányában nincsen az élményvilágnak területe vallásilag a hitben, ezért hiánybetegség létezik az egyházakban és közösségekben, és akkor elmegy egy olyan közösségbe a naív és kereső fiatal, ahol élményekre is talál. Okkult élményre, mágikus élményre, teljesen mindegy, spiritista élményre, vagy pedig látomásokkal bővelkedő ugye keresztény csoportba, és akkor csodálkozunk. Hát az élménytől önmagában nem kell félni, mindig van számunkra a Szentlélek, ha hiszünk, aki megadja a kereteket, hogy itt is a szélsőséget elkerülhessük. És ha egy jó közösség létrejön a fiatalok köreiben valahol, ott mindig vannak olyan szolid élmények, amik megtartják ezt a fiatalt, és már nem fog elmenni egy másik olyan ismeretlen csoportba, amelyik meditációval egy egész más hitet akar neki átadni. A közösség eleven közösség létrehozás. Most olyan élményekre is gondolok egy közösség életében, mint a közös kirándulás és szalonnasütés, vagy sport, vagy a közös játékok, és ez sok közösség életéből kimarad, ugye? És nem helyes. Tehát ez sok emberi alapot mozgat, és akkor megint azt jelenti, hogy a hiány, betegség nem tereli, nem viszi szét a kereső embert. Még lesz, aki kiegészíti nyilván ezeket, de az idő elment. Köszönöm a figyelmet. Most még egy percben bemutatnék még egy-két könyvet, amit ajánlok, ki akarja följegyezni. Nem is tudom, melyik protestáns felekezetben dolgozik Szalai András, lehet, hogy metodista. Nagyon jó könyve a Más Jézus, Más Lélek, Más Evangélium. Szerintem még kapható. Ebben nagyon sok valóban szektás jelenség részletesen be van mutatva. Jezsuiták csináltak az Agapéval és a Vatikáni Rádió előadásai nyomán egy ilyen füzetsorozatot. Sok kötet a szektákról beszél, például a hit gyülekezetéről, vagy a mormonról is, mormon jelenségről. Néhány kötetben azt találtam, ha szabad itt is egy kritikát mondani, hogy nincs letéve, hogy most akkor ebből mit fogadhatunk, egy tényleg igaz-e vagy nem. Kicsit olyan mozgékony az egész, de bemutatja nagyon jól. Az egyik legjobb nem egyházi eredetű vállalkozás a témában a Pannonika kiskönyvtárnak Szekták új vallási jelenségek című kötete. Sajnos elkapkodták, csak egyik szerzőtől kaptam egy ajándékot, de aztán most hiszem nyáron újra néhol megjelent. Szekták új vallási jelenségek tanulmánykötet. Tehát kutatókkal, szociológusokkal elsősorban, és szektákból kilépett emberek bölcs szerető eligazításával is együtt. Akik bagatelizálják a sátánizmus jelenlétét, azoknak nagyon fontos lehet Révi Eszternek, újságírónak a Sátán fiúk című interjú kötete. Sátán fiúk, Révi Eszter, magyarországi jelenségek, olasz szerző könyve. Azért mindig láttam a jó hatását, ha fiatalok kezébe adták. A sátánizmus és rockzene Corrado Balducci-től. Sátánizmus és rockzene. Néhányan túl keménynek tartották a jelenségek fölvonultatását. Többségében reálisnak érzem azt a veszélyt, amikről beszél, a sátánista zenével is kapcsolatosan. És amire nem volt idő, hogy a teológus keresi az elméleti választ a úgynevezett igaz vallás, vagy az elfogadható vallási csoport tevékenység, elfogadható tevékenység címén, nagyon jól igazít el Hans Küngnek ez a könyve. Ha én minden más fejezetben lévő letételével nem is értek egyet, de amikor azt írja, hogy a vallások közötti kritériumokról, akkor ez nagyon bölcs, és valóban más vallások, más világvallások tagjaival is egyeztethető szempontokat ír, tehát a címe Világvallások etikája. Ez még kapható. Akkor ki a... Tessék! Jó.
nekibátorodtam a könyvbemutatón, ami nálam van, abból én is bemutatok egy folyóiratot, amelyikben megolvasható ez az egész adatbázis különféle tanulmányok formájában, a Végeken címmel a regionális mentálhigiénés és pszichoszomatikus kutatások folyóirata. A másik, amit igencsak ajánlok, az az igen, hogy ne csak nemeket mondjunk, és aztán hát szociológia könyvek, jezsuiták által szerkesztett távlatok, gondolom ez már mind közismert, úgyhogy azokat most itt nem sorolom. Akkor várjuk a kérdéseket, ugye? Nekem most a fejemben ilyen adat nincsen, de ki lehet keresni az adatbázisunkból, én nekem szándékomban is áll. Hallható, ha itt ülve beszélek? Igen, azt hiszem, hogy jó lenne egy ilyen adatot közzétenni, hogyha ha pozitív, akkor pláne, mint ahogy várjuk. De azért ez egyáltalán nem biztos. És azt hiszem, hogy az igazsághoz kell ragaszkodnunk.
Fontosnak a különbséget tenni templomi házasság és elkötött keresztény házasság között. Mert ha a templomi házasságról beszélünk, akkor nem sok különbség van. Az elkötött keresztények házasságánál a Tolkafej Agyánakosznak új evangelizáció felfelejtett a statisztika az, hogy elenyésző százalék a vállás vállalja a házastársi kötelezettséget az elkötött keresztény, és megszületik a gyerek, gondoskodnak a szülekről és egy másik. És az elkötelezett keresztények növekszik a
Ágnes testvér.
Péter, ha tőlem szeretnék kérdezni, azt hiszem mindannyiunkat érint az a kérdés is, hogy a katolikus egyházon belüli szektás jelenségekről mit mondasz nekünk. Tehát, hogy a toli határ meddig mondható egy csoportosulás a közösségre, hogy katolikus, hol vannak ennek a határok?
Hogyha hitvallást vesszük, akkor ugye itt eléggé közismertek a paraméterek, és hogy, de mondjak inkább gyakorlatív dolgokat a hitvallással kapcsolatban, mert azért ez engem izgat tapasztalatok kapcsán. Tehát én most egy szélső pontról indulok megint, a kedvenc területemről. Én nem tudom nem katolikusnak, kereszténynek nevezni azt, aki reinkarnációban hisz, miközben katolikusként véli, hogy imádkozik, akármilyen vallási szertartásokhoz is kapcsolódik közben. Tehát ez már nem kereszténység. Most ez egy olyan átfogó jelenség, ami nagyon fontos. Tehát mindig a lényegeset kell keresnünk. És így nem is szektás, hanem egyszerűen ez egy különleges, sajátos rombolás ennek a világnézetnek a terjedése. Most ígérték meg gimnáziumok az ország különféle pontjain, hogy az általam betolakodva a szociológia területére tervezett vizsgálatot, ankétot megcsinálják a tanulóikkal ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, és szerintem sajnos érzéseim szerint megdöbbentő lesz a kép, hogy milyen százalékban mely felekezeteknek a tanulói vallják a kereti tanukat már, mint hitelemet. Tehát itt kezdődik például. És hát ez az a bizonyos új vallási mozgalmaknak a hatása, nagyon jelentős hatása. Én szeretem azt, amikor valaki felfedezi, hogy jó a mi fekete, sötét, vastag és puhább formában kiadott Katolikus Egyház Katekizmusunk című kötet, és amikor nem sikerül beszélgetni vagy tisztázni a közös hit alapokat, és nem sikerül megfigyelni valahol vagy valakinél, akkor tulajdonképpen én ilyen durva és nagyon praktikus, de azt merem néha mondani, hogy aki azt tanulja, tanulmányozza, olvassa, és azt hiszi, ami abban van, tehát az eléggé bőséges anyag, akkor az katolikus. És ez a hitben, ugye? És na most az itt lévő szektás jelenségekre én nem térnék ki, mert olyan élénk viták még mindig a utol hullámaikat verik, mint amiről a kommunista korszakban azért többször volt szó, hogy mely bázisközösség katolikus és melyik nem, és hát minden esetre az biztos, hogy az a bázisközösség, amelynek a tagjai reinkarnációba hisznek, néhányan az már nem katolikus. Na most a szóba jön még gyakorlati téren, ugye ilyen lelkiségi mozgalmaknak nevezett, ami szótól én irtózok, mert akkor van most magas teológia, van tudományos vallástörténet, meg egyebek, és akkor van a lelkiségi irodalom, mint egy ilyen lekezelt, egy ilyen periférikus, ilyen, na mindegy. Az ősegyházban még ilyen nem volt, minden teológia lelkiségi irodalom volt, és minden lelkiségi könyv, Nagyszent Baziltól, vagy mondjuk Alexandri Kelementől, az mind jó teológia volt. De most ez azért szétvált. Hát az úgynevezett lelkiségi mozgalmakban gondolják sokan, hogy szektás folyamatok elindulhatnak, és én az olyanban, mint a fokoláre, mint a házas hétvége, mint a neokatekumenátusnak a lelkiségi mozgalma, vagy a katolikus magyar karizmatikus megújulás nem igazán látok jelentős szektás jeleket. Olyan mozzanatokra lehet akadni, amelyek kellő időben felszámolódnak, eltűnnek, és nem fejlődnek ki. Nem várnak olyan markáns jelek ki, amit az Attilának említett pontokba sorolhatnék, vagy oda tartozna. Nem látok ezekben. Mit hagytam ki még ezekből a lelkiségiekből? Mindegy, tehát ezeknek a mozgalmaknak, a katolikusoknál mindegyike időről időre kifejti a mondjuk így egyház hűségét is, illetve a hitbeli hovatartozását, a hitvallását. Most egy ilyen, és akkor így van egy bizonyos kis mozgás, ami inkább pletyka szinten, vagy megfigyelésekből vezet erre vagy arra, hogy valakik szélsőségesebbek, és nem olyan jelentősek ezek. Egy csoport van a katolikus karizmatikusságon belül, amelyiknél ugye többen vitatnak ilyen mozgást, hogy nagyobb amplitúdóval mozog protestáns irányba, illetve hogy a gyökereinél protestáns hatások dominánsak, jelentősebbek karizmatikusokról van szó. Ez egy budapesti közösség, és itt valóban el kell ismerni, hogy olyan vezetők vannak, akik protestáns csoportban tértek meg karizmatikusként, és katolikusnak vallják magukat, és a dolgaikon belül talán így lehetne mondani, liturgia, tehát a külsőségekben vannak olyan fajta látványos jelenségek, amire azt mondják, hogy ez szélsőség. Ezzel magam is, mint ima témával foglalkozom, nem merném kimondani ilyen rövid idő alatt árnyaltabb beszélgetés nélkül, vagy a hallgatók ismeretei nélkül, hogy ez a közösség szektás jellegű lenne. Szó se lett róla, illetve hogy most itt protestáns irányban nagyon lényeges eltolódások lennének. Úgyhogy ezt én elég egységesen homogénnak látom a katolikus megújulási közösségeket. Így igen, amikor egy ilyen csoport mellőzi a Mária tiszteletet például, vagy pedig nem értékeli a szentségeket, akkor azt láthatjuk, hogy ez protestáns hatás. Nem szektás, hanem protestáns hatás. Ugye az elején kezdtük ezt a megkülönböztetést. És a protestáns teológiai vagy hit elméleti mozzanatok, azok képezik a vita tárgyát, és igen, ez is egy ilyen mozgásban lehet bizonyos ilyen közösségben. Ez nem azt jelenti, most inkább ezt kell mondanom meggyőződéssel, röviden is határozottan, hogy a katolikus karizmatikus megújulás, mert létezik egy ilyen néhány területén kérdőjelezett csoport, hogy a magyar katolikus megújulás az szektásnak nevezhető. Nem az, úgy, hogy ezt én megvédem, jól ismerve határainkon túl is a magyar katolikus karizmatikusok csoportjait, és így, tehát ezekkel, hogy a pünkösdi eseménynek az apostol cselekedetben olvasható Szentlélek ajándékoknak a használata eleven, és hogy ezt erről mernek beszélni, vagy erről láthatunk ott valamit, ettől még ez nem szekta. Tessék! Szóhasznál. Köszönjük szépen. Még egyet, mielőtt a következő kérdező lenne, azért kihagytam, mert sokat autóztam ma már. Tehát, hogy tehát a tanbeli egység mellett, tehát mit vallok, mit hiszek, ugye, Rinattal együtt ezt a katolikus katekizmust előtérbe helyeztem, azért gyakorlati egyes helyzetek, események alkalmával, és fontos az a bizonyos emlegetett vagy nem szeretett engedelmesség. Tehát az, hogy a katolikus egyház tanítóhivatalához így együtt, mindenkori püspökök, pápavezetők, érdekességként, csak hogy utaltam rá is, nehogy ilyen félbe maradjon, vagy megbélyegzőnek tűnjön, amit mondtam, hanem egy következő lépéssel tovább világítsam meg. Ugye, hogy a Sükösdi és Marikánk, aki ott látnokként szerepel, tehát ugye nem engedelmeskedett, ez közismert tény az érsek atyának, amennyiben ugye fölépült a templom, amennyiben ezek a több mozzanatot is mondhatnék, miben nem úgy járt el, ahogyan kérték ők. Így végül is hát ez egy ilyen mozzanat része ennek a vizsgálatnak, amit az a jelenség majd követel, ez a bizonyos. De én hiszem azt, hogy ebben, miközben a katolikus egyházat azért a bizonyos protestáns kisegyházak úgy ismerhetik föl, mint mondjuk nagyon pluralista egyházat, ezzel együtt, hogy ebben van valami, meg lehet engedni kérdések föltevését, vagy bizonyos mozgásokat egy darabig. Biztos, hogy az jelenti a katolicitást, hogy ennek a tanítóhivatali mindenkori tanításnak engedelmeskedünk, elfogadjuk. Így jelent meg nagyon jelentős kis dokumentumként például a meditációról szóló tanítása a hittani kongregációnak, és nagyon bölcs és tiszteletteljes Keletnek a vallásaival szemben is leszögezi, hogy egyrészt elhanyagoljuk a saját meditációs, misztikus hagyományunkat, és másrészt pedig hát milyen veszélyei lehetnek a kiüresítő meditációnak. És ezt a szöveget olvasva bárki érdeklődő, a Kelet dolgai iránt érdeklődő, tisztelettel is szépen magáivá teheti, és hogyha ebben él, akkor semmi nem veszít.
Voltál és a családok, mint ugyanaz, mint a kicsi család.
Igen. Igen.
Jó kérdés. Igen, az az apuka kapta. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés. Szeretettel és nagyon, nagyon nagy lélegzettel szabadon hagyva őt kell tartani a kapcsolatot vele. Akkor fogja tudni szerintem a szülő tartani a kapcsolatot a szektába belépett gyermekével, ha nem esik neki, ha nem dorongolja le. Hogyha továbbra is érzi a gyerek azt a szeretetet, amit addig próbáltak a szülők neki biztosítani. És hogyha ebben nem áll be változás, ha nincs katasztrófa helyzet ezért, mert akkor lehet, hogy még jobban bekeményedik, még jobban fog lázadni, még nagyobb lesz a távolság. Ennek ellenére a gyerek úgy is érzi, hogy a szülők milyen riadtak, és hogy milyen nagy változás történt. És szemük, és különféle csoportoknak megfelelően szemükbe olvashat bármit a gyerek, és hogyha ezt a szülők méltósággal, gondviselésbe vetett hittel háttérbe mögötte az imádsággal viselik, és azt érzi a gyerek, hogy megsimogatják lelkileg, és hogy megértik őt, akkor nagyon nagy dolog történik folyamatosan, nem látványosan, és akkor azt szokták még javasolni, hogy viszont azzal a csoporttal kapcsolatban és tanítással kapcsolatban szépen bölcsen össze lehet gyűjteni azért az ilyen anyagokat, és akkor az kommentár nélkül, mikor hazajön mondjuk a csoportból, oda tenni az asztalára, hát ha van a megfigyelők szerint, a szociológusok szerint egy bizonyos 6-7-8 hónapos beavatottsági ilyen krízis időpont, amitől kezdve válságba kerül, tehát megkérdőjelezi, hogy ott kell-e lennie. És lehet, hogy ebben a pillanatban azok a fölhalmozott objektív anyagok, tehát könyvek, lehet, hogy akkor fogja kézbe venni és elolvasni. És tehát egy ilyen indirekt módszert tudok elképzelni a szeretetben. Sőt, ugye hát azért mindig van az, hogy a szülő visszakérdez, hogy elég jól szerettük-e és eléggé jól bántunk-e vele, hát akkor most szeressék úgy, hogy szabadon engedik, szeressék úgy, hogy még jobban érzi ezt a szeretetet, gondoskodást, de az, hogy őt nem fogjuk kerékbe törni, őt nem fogjuk megégetni, meg azokat se, akikhez tartozik. Elmondjuk szeliden, röviden és tömören gyakran az, hogy nem értünk egyet, vannak veszélyei, és akkor ilyen mondjuk dokumentációba adjuk másik oldalról, hogy lám tudósok, lám emberek, lám mások azt mondják, hogy ez miért veszélyes. És akkor ez lehet rendszeresen, ez a rövid, egyet nem értő, csak nem a veszekedésnek, nem a kétségbeesésnek, nem a leuralásnak a motivumaival, mert az a szientológus lány, aki jött hozzám, az ezt mutatta föl, hogy a kétségbeesett apuka az azelőtt is, meg akkor is leuralta őt, pedig egy serdülőt nem lehet leuralni, akkor már késő ugye sok mindent bevetni. Röviden. Sok imádság lehet bőtölni, aki hisz ebben, én hiszek. Hát, ilyenkor a szülőnek úgyis megtapasztalja, igazán kevés az ereje, vagy a lehetősége. Ilyenkor lehet dicsőíteni jó Istent azért, hogy ő nagyobb úr ebben a helyzetben, mint a szülő. És akkor lehet kérni, hogy Isten ezt a nagyobb erejét mutassa meg az ő életében, és akkor megtanulnak a szülők talán imádkozni. Bocsánat.
Tessék. Próbálok nagyon röviden válaszolni, hogy az a 50%-os alsó rész, mint családfaktor, az azokat tartalmazza, azokat a válaszokat az adott fölmérésben, tehát azok a példaképek kerülnek oda, akik a családból apa, anya, testvér, rokon, stb. Választottak. Ez mind összesítve, mert viszont egy részmintájából a család, az összes válaszolónak. Ebből az következik, hogy igazából a különbség az abban van, azon a két ábrán, hogy egyházi iskolába jár, vagy nem jár. És én azt akartam csak poentírozni, hogy ahol van egy rend, egy rendszer, ott a médiának a befolyása az sokkal kisebb. Tessék, parancsolj. Általános iskola és gimnázium, tudomásom szerint. De mindjárt mondom a pontos... Nem, általános iskola 7.-8. osztály, illetve különböző típusú középiskolákban, állami egyház és alapítványi iskolákban egyaránt fölvették.
Ott volt egy kérdés, itt középtáján előbb.